Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet.
Közös pont. A Holnap tegnapja vendégei a jövő szervezetei.
A rovat támogatója a Fenntartható Közösségek Alapítvány. Fenntartható városok, élhető települések.
A mai vendégem dr. Bartuszek Lilla, a Fenntartható Városok életre hívója, a Több mint zöld javaslatcsomag megalapítója. Szia Lilla, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, köszönöm, hogy itt lehetek.
Folytatjuk a Több mint zöld program főbb elemeinek bemutatását. Ezúttal a fenntartható városi közlekedésről fogunk beszélgetni, a műsor második felében pedig ismét majd kapcsolódik hozzánk egy szakértő vendégünk. Becslések szerint 2050-re már az európai lakosság 82%-a városlakó lesz, így különös jelentősége van annak, hogy mennyire tudjuk megkímélni a városlakókat a közlekedés okozta ártalmaktól. Számos lehetőség van erre, de hogy hogyan javíthatunk konkrétan a helyzeten, a javaslatcsomag tükrében, erről fogunk ma beszélgetni. Lilla, mik a főbb irányelvek, amiket megfogalmaztatok a Több mint zöld programban?
Alapvetően, amikor városokról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy a mobilitás egy kardinális kérdés, és én arra is helyezném itt első körben a hangsúlyt, hogy a mobilitásnak mennyi formája lehetséges. Mert hogy egyfelől beszélhetünk ugye a hagyományos értelemben vett autós közlekedésről, de már itt helyből kell egy megkülönböztetést tennünk, ugye az utóbbi években azt gondolom, hogy a benzines, hibrid vagy épp teljes mértékben elektromos autó tulajdonosai közötti véleménykülönbség azért elég markánsan megjelent a köztudatban is. Emellett természetesen beszélhetünk akár a biciklis közlekedésről, akár ugye most már sokkal népszerűbbé vált a mikromobilitási pontok kifejezés, erre is ki fogunk térni hamarosan, illetve ott van ugye az autó megosztás rendszere, és természetesen ott van a hagyományos értelemben vett tömegközlekedés. Ami nagyon fontos, és ezt szeretném is leszögezni itt a beszélgetés elején, hogy ha az a kérdés merül fel, hogy mitől fenntartható egy közlekedés, vagy egy közlekedési rendszer egy városban, egy településen, akkor én azt gondolom, hogy a legkézenfekvőbb válasz az, hogy itt az előbb általam említett különböző mobilitási megoldásokat egy integrált rendszerben kell kezelni, és nem arról van szó, hogy én tömegközlekedéssel jutok-e el A-ból B-be, vagy autóval, vagy biciklivel, hanem gyakorlatilag ez egy rendszert kell, hogy alkosson, és ugyanúgy lehetőségemnek kell legyen lakosként arra, hogy otthon autóval, most mondok egy nagyon szélsőséges példát, otthon autóval elindulok A-ból, leteszem B-be, B ponton felszállok egy hagyományos értelemben vett tömegközlekedési eszközre, eljutok C-be, ott átszállok mondjuk egy rollerre vagy egyéb mikromobilitási eszközre, majd egyébként D pontban pedig kibérlek egy autót és visszamegyek B pontba, ahol reggel letettem a saját autómat. Nyilván ebben most minden volt, de azt gondolom, hogy ez nagyon jól szemlélteti azt, hogy mit jelent egy egységes rendszerben való gondolkodása a közlekedésnek. És amikor mi a javaslatcsomag megalakításában minket segítő szakértői munkacsoporttal számos alkalommal beszélgettünk ezekről a kérdésekről, akkor ott például volt olyan munkacsoporti tag, aki ezt nagyon erősen hangsúlyozta, hogy a fenntarthatóság alapvetően az integráltságban rejlik, és én ezt maximálisan osztom, ezt a véleményt. Magára a javaslatcsomagra kitérve, itt az előzőektől eltérően kevesebb javaslatpontba, de sokkal tartalmasabb vagy nagyobb egységeket magukba foglaló javaslatokba tömörítettük a mondani valunkat. Egyfelől amit hangsúlyoztunk, az az egyéni és a közösségi közlekedés integrált kezelése, erre azt gondolom az előbb egy igen kimerítő példát adtam. Másfelől pedig az igényvezérelt közösségi közlekedés fejlesztését tartottuk egy nagyon fontos és kiemelendő feladatnak. Ez ugye alapvetően az adatvezéreltséget, az adat alapú közlekedés tervezést jelenti. Harmadrészt pedig a megosztó rendszerek térnyerésének a biztosítását tartottuk fontosnak kihangsúlyozni. Alapvetően nem arról van szó, hogy röviden és tömören annyit mondanánk, hogy a megosztásos rendszer jó, mert, hanem inkább egy másfajta megközelítésben arra próbáltuk a hangsúlyt helyezni, hogy egy városban élő, egy településen lakó milyen ösztönzők hatására fogja tudni jobban kihasználni ezeket a rendszereket.
Hogy látod egyébként, mi az a terület a közlekedés fejlesztésben, ahol a leginkább elmaradottak az önkormányzatok, hol kell a legnagyobb integrációt végezni, hogy ezeket a lehetőségeket megvalósítsák?
Én visszatérnék itt a második javaslatpontunkra, nevezetesen az igényvezérelt közlekedés fejlesztésre, mert gyakorlatilag amit jelenleg látunk, akár a nemzetközi jó gyakorlatokat, nemzetközi tapasztalatokat, akár a hazai helyzetképet összevetve, az alapvetően az adat alapú tervezésben rejlő hiányosságok. Itt a leggyakoribb probléma, és ezt számos önkormányzattal a témában folytatott beszélgetés alapján tudom mondani, hogy korábbi beruházások hiányoznak alapvetően olyan tekintetben, hogy elegendő adat álljon rendelkezésre az adott város település számára. Addig, amíg nincs egy városnak megfelelő forgalomfigyelő, forgalomszámláló rendszere, amíg nincs a város kezében rendelkezésére állva azok az adatok, amikből utána szakértők bevonásával ki lehet alakítani egy megfelelő közlekedési rendszert, addig azt gondolom nincs miről beszélni. Mert minden további lépés az, hogy milyen eszközzel, hogyan, egyébként milyen fenntarthatósági koncepciót figyelembe véve, ez mind-mind egy másodlagos kérdés. Az első és legfontosabb a megfelelő adatok és információk, ugye a kettő nem ugyanaz, rendelkezésre állása. Önmagában ezt a fajta mentalitást kell még sokkal jobban a hazai önkormányzatok, települések, városok figyelmébe ajánlani.
Hogyha ezek az adatok, információk rendelkezésre állnak, akkor sokkal hatékonyabban lehet nyilván közlekedést tervezni. Ezt is megelőzi az, hogy nyilván kell valami fajta rugalmasság, például a beruházásokban, mert nem biztos, hogy ezek a feltételek rendelkezésre állnak, hogy olyan rendszereket telepítsenek. És aztán utána ezekkel az adatokkal és információkkal mit kezdenek, tehát hogy valahogy ezt egy ilyen.
Persze ebben mindig van egy körkörösség, és természetesen akkor fog egy önkormányzat erre allokálni, hogyha önmagában elég fontosnak tartja ahhoz, hogy lássa, hogy ez alapvetően egy kezdeti beruházás.
Na és ez a nagyon fontos pont, hogy vajon látják-e?
Én azt gondolom, hogy azért itt az utóbbi években, talán az utóbbi mondjuk úgy, hogy fél évtizedben, évtizedben, azért én azt gondolom, hogy egyre inkább szembeötlő lesz sok tekintetben az, hogy erre mennyi szükség van, akár csak egy picit előrevetítve majd a jövő hónapi témánkhoz, de én azt gondolom, hogy sok esetben maga a digitalizáció és a település digitalizáció fejlődése és térnyerése is kapcsolódik ide, nem véletlenül kapcsoltok össze ezt egymás követő hónapokban. Valóban a legfontosabb az a fajta rugalmasság vagy flexibilitás, amit te is említettél, mert hogy itt én most hoznék néhány példát, amikor igényvezérelt közösségi közlekedésről beszélünk, és picit talán társítanám is hozzá a korábban említett egyéb mobilitási megoldásokat. Ugye sok esetben, hogyha fenntarthatóságról és településről beszélünk, hogy egy picit távolról kezdjem, akkor az első gondolat, ami a legtöbb akár laikus, akár egyébként városvezető fejében ugye felmerül, hogy minél több zöld területre van szükség egy városban. Erre ugye még januárban ki is tértünk mélységében az adott havi beszélgetés során. Azt, hogy ezt hogyan lehet elérni, ugyanakkor azt gondolom, hogy ezt ritkában kötjük össze a különböző egyéb szakterületekkel. Itt például ugye nagyon egyszerű, hogy mi foglalja a városban a közterületet. Az autók. Mikor lesz kevesebb autó? Alapvetően akkor lesz kevesebb autó, hogyha az emberek közlekedési igényeit gyakorlatilag ki tudjuk elégíteni más megoldásokkal. Itt nem kell feltétlenül csak és kizárólag a biciklikre gondolni, nem kell feltétlenül a tömegközlekedésre gondolni. Ide sorolhatók például a megosztásos autók is. Én magam is folytattam beszélgetést több egyébként autómegosztó hálózatnak a vezetőségével, és mindannyian elmondták, hogy az elsődleges céljuk, számos egyéb cél mellett, az alapvetően az, hogy minél kevesebb legyen a parkolási mennyiség száma órában kifejezve, mert gyakorlatilag ezzel tudják elérni a fenntarthatósági célokat. És itt visszakapcsolódva az eredeti gondolatmenetemhez, minél kevesebb parkolóautó, annál kevesebb helyigény, annál több lehetőség egyébként más fejlesztésekre, többek között mondjuk területzöldítő beruházásokra is. Szintén másik példa, és a végén ez azt gondolom, hogy össze fog állni egy nagy komplex egészbe, igényvezérelt közlekedés. Ugye ma mi történik? Nyilván ma már jelentős mértékben és számban érhetőek el különböző applikációk, amelyeken nyomon lehet követni azt, hogy az adott közlekedési eszköz mikor és milyen útvonalon és hogyan érkezik és közlekedik, de önmagában gondoljuk ezt egy picit tovább, mert hogy most mit látunk? Most gyakorlatilag a papír alapú menetrend digitalizációját látjuk. Tehát, hogy most nem kell kisétálnunk a busz megállóba és leolvasni, hogy mikor fog érkezni a busz, hanem ezt látjuk a telefonunkon. Még esetleg azt is látjuk a telefonunkon, hogy az adott járat, amire fel szeretnénk szállni, az most hol tart, késik-e, nem késik. Tehát nyilván ez is már egy hatalmas előrelépés, komfort szintet illetően. De gondoljuk bele, hogy mennyivel másabb lenne a helyzet akkor, hogyha nem mi alkalmazkodnánk a már megadott menetrendhez, még akkor is, hogyha pontosan tudjuk, hogy mikor érkezik az adott jármű, hanem a menetrend alkalmazkodna az adott területen élő lakosság igényeihez egy előre, és itt visszautalok az adatalapúságra, egy előre történő felmérést követően, amikor pontosan látszik, hogy egy adott városrészben, mondjuk a belvárosban, a belvárosból a külterületek felé, az agglomeráció felé, az agglomerációból a belterületek felé, milyen irányú és milyen sűrűségű mozgások történnek. És a valódi fenntarthatósági megoldást azt tudja elhozni, hogyha az így nyert adatok alapján egy valóban igényvezérelt közlekedési rendszer tudnak kialakulni.
Egyébként Budapesten szerintem erre nagyon jó példákat látunk már, tehát hogyha valahonnan példát lehetne venni, vagy egy mintát lehetne mutatni, akkor szerintem a budapesti közlekedés ebből a tekintetből abszolút kiemelkedő.
Abszolút, én azt kell, hogy mondjam, hogy Budapesten számos jó mobilitási kezdeményezés indult el az utóbbi években. Ami egy nagyon érdekes példa, és azt gondolom, hogy ez részemről abszolút nem kritika szeretne lenni, hanem egy szakmai észrevétel, hogy számos jó megoldást sok esetben a vártnál sokkal hosszabb ideig tart elfogadtatni a lakossággal. És mi erre tettünk is, és teszünk is egyébként kísérletet a fenntartható városok keretében, hogy ennek vajon mi lehet az oka. Mert alapvetően én azt tapasztalom például Budapesten élőként, hogy nem a megoldások, és pláne nem annak a fenntarthatósági célkitűzéseivel van a probléma, hanem önmagában azzal a kommunikációval, ami ezt övezi. Ugye Budapesten mit látunk? Budapesten kardinálisan két táborra vannak szakadva az autóval, illetve a biciklivel közlekedők, és nincs harmadik kategória. Az, hogy egyébként számos ember és emberek tízezrei, százezrei, milliói közlekednek tömegközlekedéssel, ez egy ilyen félretett vagy fiókba tett kérdés.
A kijeleződött harc, vagy legalábbis vita, az autós és biciklis tábor között húzódik.
Igen, miközben ugye, és itt most abszolút nem saját szavakkal fogok élni, és nem szeretnék más tollával sem ékeskedni, de ugye sokszor sok szakértő megmondta már, hogy itt nem autósok és biciklisek és tömegközlekedők vannak, hanem közlekedők vannak, és olyan városban egyébként mindennapi életüket élő személyekről beszélünk, akiknek ez egy mobilitási eszköz. Legyen szó autómegosztásról, saját autóról, legyen szó tömegközlekedésről, legyen szó mikromobilitási eszközről. És azt gondolom, hogy addig, amíg ez az integrált szemlélet nem tud megfelelően elterjedni, addig önmagában sokkal kiélezettebb lesz ez a fajta konfliktus, és sokkal több talán kommunikációs eszközre lesz ahhoz szükség, hogy a valódi előnyöket lássák a lakosok is.
Hogy lehetne ezt jól kommunikálni, vagy ezeket az árkokat betemetni. Szerintem egyébként nagyon sok fejlődési ponton ment már keresztül, akár hogyha a kerékpáros infrastruktúrát nézzük Budapest. Induljunk el abból, ugye, hogy milyen ellentétek voltak akkor, amikor kijelölték a biciklisávokat forgalmas útszakaszokon, és ahhoz képest ma már ez egy teljesen elfogadott dolog, mert mindenki nagyjából szocializálódott ebben a környezetben már. Úgyhogy talán, hogyha látjuk, hogy ez hogyan fejlődhet, hogy egyre nagyobb közösséget tud bevonni például a mikromobilitási eszközöknek a felület, vagy a tere, vagy az eszközök maguk, akkor talán egy kicsit könnyebben fogunk tudni ebben alkalmazkodni. A másik pedig az, hogy kezd egy kicsit talán a gondolkodásunk is átalakulni az autó használattal kapcsolatban. Ugye csak érintőlegesen hoztuk be itt az elektromos autó és a hagyományos autók tekintetében a beszélgetésünkbe ezt a témát, de azt gondolom, hogy például ez is nagyon fontos aspektusa lehet.
Abszolút, és hogy kezdjem ezzel az utolsó felvetéssel. Ugye akkor, amikor arról beszélünk, hogy ugye hagyományos autók vagy elektromos autók, akkor én mindig egy alaptézissel szoktam kezdeni, nevezetesen, hogy egyébként attól függ, hogy mi a célunk. Mert hogyha kifejezetten egy egyébként levegő minőség szempontjából eszméletlenül túlterhelt belvárosi terület levegő minőség javítási programjában vagyunk, akkor természetesen 200%-osan az a válasz, hogy elektromos autók. Hiszen ugye nincs kibocsátás, és alapvetően ez a probléma relatíve rövid távon kezelhető. Ugyanakkor természetesen, még azt gondolom, hogy a mondatomat se tudnám befejezni, még mielőtt egyébként felmerülne a kérdés, hogy na jó, de egyébként mi van az akkumulátor gyártással. És valóban azt gondolom, hogy itt jön el az a pont, amit azt gondolom, hogy akár már csak a mi beszélgetéseink során is számtalanszor említettem, hogy mindig meg kell nézni azt a matrixot, amiben az előnyök és a hátrányok aránya a leginkább, ha lehet ezt mondani, akkor fenntarthatóbb, de minden esetre a leginkább megfelelő, és valóban jelenleg a hazai infrastruktúra még abszolút nem áll készen például arra, hogy elektromos autókat egyébként városokon kívül hosszabb utazásokra lehessen használni, hiszen egész egyszerűen a jelenlegi fázisban nem erre alkalmasak. Tenném hozzá, a töltőállomások sem úgy állnak rendelkezésre, és még sorolhatnánk ezeket a kérdéseket. Ugyanúgy maga maga az akkumulátor gyártás kérdése és az akkumulátor gyárak körüli viták kérdése. Szempontjából is nagyon sokszor elmondtuk már mi is azt, hogy alapvetően az a kijelentés, miszerint az elektromos autózás a jövő nagy kérdése lesz, ez kétségtelenül igaz. Önmagában itt a problémát, hogyha megnézzük a hazai konfliktusos helyzetek többségét, akkor első körben nem is feltétlen az akkumulátor gyártás szakmai tartalma okozta, hanem gyakorlatilag az a fajta lakossági benem vonás, ami az akkumulátorgyárak létesítése körül fent állt. És az egészségügyi kockázatok, és egyébként pedig a fenntarthatósági fejlemények és kockázatok, ezek másodlagos, harmadlagos tényezők voltak, természetesen ugyanolyan fontosak. De itt is, ami nagyon fontos, hogy ezeknél sem feltétlen állt rendelkezésre megfelelő adat és háttérinformáció ahhoz, hogy mondjuk a lakosság egyik vagy másik oldalra szakadt táborának valamiféle kézzel fogható megoldást és adatot adjon ahhoz, hogy a véleményüket egyébként erről ki tudják alakítani. Visszatérve Budapestre és a fejlesztésekre, én azt gondolom, hogy, és ez valószínűleg egy picit elcsépelten fog hangzani, de a megfelelő kommunikáció nagyon sokat tud fejleszteni ezen a fajta kiélezett ellentéten. Itt is, hogyha visszautalhatok a lakosság bevonására, ugye jelenleg, ahogy a beszélgetésünk egy korábbi pontján is mondtuk, ugye alapvetően itt biciklisek és autósok két egymástól egyre távolodó táborát érzékeljük, és én sokszor érzékelem azt abszolút kívülállóként és abszolút mondjuk úgy, hogy szakmai érdeklődőként figyelve a jelenséget, hogy nincsenek meg azok a platformok, ahol a két tábor, ha már mindenképpen muszáj két táborról beszélni, nyilván az lenne az ideális, hogyha közlekedők táboráról beszélnénk egyben, ahol egyébként a két tábor közti véleménycsere meg tud történni.
Hát ez igazából a, nem tudom, ilyen közösségi média felületeken szokott leginkább lecsapódni.
De ott még nem biztos, hogy kultúráltabb formában.
Igen, pont erre gondoltam.
Így van, és alapvetően én azt gondolom, hogy akkor, amikor akár mondjuk a különböző kerékpárutak, vagy egyéb mikromobilitási megoldások tervezése zajlik, akkor én mindenképpen hasznosnak látom azt, hogy minél több olyan szervezet is bevonásra kerüljön, ugye például az autós klub számos esetben bevonásra kerül ezeknél a döntéseknél, de én azt gondolom, hogy minél szélesebb körben kiterjesztjük az érdekeltek körét ezekben a kérdésekben, annál több szempont tud felvetődni. És
meg egyfajta véleményvezér szinten tudnak bevonódni és irányítani egy közösségnek a véleményét szerintem az érvek mellett, hogy miért lesz ez jó, vagy rossz, vagy
így
elfogadható.
Van, ez, én azt gondolom, hogy olyan megoldás, ami mindenkinek mindig, minden tekintetben megfelelő lesz, ilyen soha nem fog születni. Azt viszont azt gondolom, hogy érdemes megfontolni, hogy mindenképpen a csak azért is megoldást alkalmazzuk-e számos esetben, mert például nagyon sok jó külföldi példa van, ahol valóban megtörtént a lakosság ilyen irányú bevonása, és a közösségi tervezésnek ez a fajta magas foka, hogy sokkal kevésbé éleződtek ki ennyire élesen ezek az ellentétek. Biztos, hogy ez sok tényezőből adódik, de azt gondolom, hogy az egyik alapvetően az, hogy sok esetben lehet, hogy egy apró megoldás, ami mondjuk az autósokat, vagy éppen a bicikliseket zavarja, lehet, hogy egy apró változtatással, egy másfajta tervezéssel elkerülhető lehet, és sok ilyen esetben szerintem ezek a problémák alapvetően inkább kumulálódnak, semmint, hogy egy nagy kardinális probléma legyen, amit ne lehetne megoldani.
Valahogy úgy látom egyébként, hogy úgy lassan hozzászokunk ezekhez a változásokhoz. Az elején nagyon erős volt az autós lobby, de aztán, mintha ezek a hangok szépen lecsitultak volna, és ahogy elkezdődött a bicikli utaknak az egyre jobb integrálása a közlekedésbe, úgy egyre jobban elfogadóbbak lettek. De nyilván ez egy hosszabb folyamat volt.
Én azt gondolom, hogy senkitől nem elvárható az, hogy alapvetően változtassa meg a közlekedési szokásait, és ez most minden irányba értendő. Egyébként a biciklis közlekedéshez, vagy teszem azt a tömegközlekedéshez szokott, és azt preferáló egyéntől nem várható el, hogy csak azért autóba üljön. Ugyanúgy, ahogy egyébként 100%-ban autó használó lakos számára sem feltétlen megfelelő elvárás az, hogy teljes mértékben mondjon le az autó használatáról. Azt gondolom, hogy ez egy eszméletlenül széles skála.
És egy hosszú szocializációs
és
folyamat.
És egy nagyon hosszú szocializációs folyamat, és azt gondolom, hogy ezt a szocializációs folyamatot, ezt a megértési folyamatot kell segíteni különböző eszközökkel, ahelyett, hogy mindenképpen oldalválasztásra köteleznénk egyébként a közlekedőknek a táborát, és valóban, ami a véleményem szerint egy ténylegesen élhető és fenntartható rendszer tud kialakítani, az az, hogyha minden közlekedési módozatnak és minden közlekedési rendszernek megpróbálunk helyet találni egy élhető, egy fenntartható városi közlekedési rendszerben.
Hamarosan innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Érkezik hozzánk egy szakértő vendég, aki tényleg egy nagyon izgalmas aspektusból egészíti majd ki a fenntartható közlekedési beszélgetésünket. Folytatjuk a holnap tegnapját, megérkezett hozzánk Nagy László, a Visible Crossing ügyvezetője. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, sziasztok.
És itt van velünk továbbra is dr. Bartuszek Lilla. A témánk pedig változatlanul a fenntartható városi közlekedés, és mi igazából itt a biztonságról szeretnénk egy kicsit beszélgetni, mert egy elképesztően izgalmas innovációval foglalkoztok, de 100%-ban magyar fejlesztésű intelligens zebra az, ami a ti fejlesztésetek és egy baleset megelőző koncepcióba illeszkedik, de abszolút kapcsolódik egyébként a fenntarthatósághoz. Mik a telepítésnek a feltételei? Beszéljünk egy kicsit erről, illetve magáról arról, hogy honnan jött ez az innováció.
Induljunk akkor a kezdetektől. 2015-ben indult az egész történet. Én egy teljesen más területen dolgoztam informatikai vezetőként, és igazából egy baleset következményét látva gondolkodtam el rajta, hogy hogyan lehetne ezt a problémát kezelni. Akkor döbbentem rá, hogy a technológia az sok szempontból tényleg 21. századi, de a gyalogos biztonságból pont ez hiányzik. Régi klasszikus megoldások vannak, ami a mai ma kihívására már nem ad választ. És talán itt a fenntarthatóságot meg is említhetném a közlekedés szempontjából, főleg az agglomerációkban érezhetik az ott lakók, hogy egyre kevésbé fenntartható a közlekedés. Túl sok autó van, a gyalogosok és az autóvezetőknek a közlekedési szokásai teljesen megváltoztak. A figyelmet elviszi ezer dolog, a hétköznapi problémáktól kezdve az akut éppen felmerülő esetek is, és mi ezt a figyelmet szeretnénk újra felkelteni, hogy a gyalogosokra figyeljenek a járművezetők. Sokkal egyszerűbb a járművezetők figyelmét felkelteni, alapvetően ugye a gyalogátkelő helyeknél a gyalogosnak van elsőbsége. Persze tudjuk jól, hogy mindenkinek feladata körültekintően közlekedni az átkelőknél, de nekünk a figyelem felkeltése a célunk. Tehát ez a elfókuszált figyelem, ez ugye jelen van, és mi fényekkel és egyéb hatásokkal próbáljuk újra a figyelmet felkelteni.
Ez a rendszer egyszerre szól az autósoknak, és egyszerre szól a gyalogosoknak, jól értem?
Elsősorban az autósoknak szól, de ezt nem úgy kell érteni, hogy ez egy büntető megoldás, tehát mi nem a járművezetőket okoljuk a balesetek számának a növekedésére, hanem úgy általában azt gondoljuk, hogy ezt a helyzetet kell kezelni, és a legegyszerűbb módon a járművezetők oldaláról tudjuk ezt.
Mennyi idő volt egyébként, amíg ez a fejlesztés létrejött, és hogy hogyan működik? Tehát, hogy itt most elsősorban a digitalizáció az, ami ebben a tekintetben érdekes lehet.
Ugye a 2015-ben maga az ötlet született meg. Egyébként annak van egy érdekessége, hogy miért is használunk mi például a lábmegvilágításhoz lézert. Azért használunk, mert én akkor vonalkód technológiával foglalkoztam, és egészen véletlenül a lábamra világítottam a vonalkód olvasóval, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy ezzel nem tudnánk egy plusz fényhatást a gyalogátkelő helyeken is.
Ez mennyire jó.
Kialakítani. És nyilvánvalóan elkezdtem elkészíteni egy MVP-t, először igazából karton háza volt, és tehát tényleg egy klasszikus történet ennek az, hogy honnan indultunk, és utána viszont szerencsésen alakult, hogy nagyon jó emberek csatlakoztak ehhez az egész történethez. Eleve, amikor bemutattam például magát csak ezt a koncepciót Székesfehérvár városának, akkor ott is egy wow effektus jött létre, és ez olyan inspirációt adott, ami a mai napig ugye kitart. Ennek is egy érdekessége, hogy a bemutatón PowerPoint-ban mutattam be először ugye azt, hogy milyen nagy probléma ez, mi az elképzelés, és mindeközben működött maga ez a, mert az alapkoncepció a lézer volt, utána épült rá az összes többi, működött ez a lézeres megvilágítás, de ezt oldalról nem lehet látni, hogyha nincs benne semmi. És a fiamnak volt egy zöld focicipője, és miközben tartottam ezt a bemutatót, láttam is, hogy egy kicsit lanyhul a figyelem, és akkor elérkezett, hogy a cipőt megfogtam, és betettem ennek a lézernek az útjába. A cipőn körkörösen megjelent, mint egy LED fényforrás, ez a fényeffektus. Nyilván ott még fokozottabban látszódott, és akkor akik ott voltak, fölálltak, körbejárták, megnézték, és ezért volt ez a wow effektus elég inspiráló ahhoz, hogy akkor ezzel el kell kezdeni foglalkozni. Persze nem volt ennyire egyszerű végig, utána a céget kellett alapítani, forrást kellett találni, jöttek a technikai nehézségek, ideálisnak gondoltuk az első gondolatainkat, amik ma már sehol nincsenek, mert kiderült, hogy nem megvalósítható úgy, és nem elegendő úgy. Rá kellett jönnünk, hogy azért a közlekedés biztonság egy sokkal komolyabb terület, mint egy fejlesztgetés vagy egy játszadozás, tehát az utat nem lehet játszótérként használni. Úgyhogy nagyon hamar beláttuk, hogy nekünk a lehető legprecízebb megoldást kell kialakítanunk, és elindultunk ezen az úton, és ez 4 évbe tellett, míg megszületett az a termék, amire már azt mertem mondani, hogy tegyük ki tesztelésre, és így Veszprémben és Várpalotán történt az első kihelyezés. Egyébként belesodródtunk a startup világába, kockázati tőkeként a High Ventures kezdte el finanszírozni a kezdeti lépéseinket. Ezek nagyon szükségesek voltak, mert a fejlesztések őrült pénzeket tudnak elmorzsolni. Próbáltunk nagyon észszerűen költekezni, és igazából innen elindult folyamatosan egy fejlődés, amit megállított egy COVID, megállított egy gazdasági probléma, ami körülvesz még ma is minket. Ezt inkább úgy szoktam mondani, hogy mi rettentően jó érzékkel 2020. januárjában eldöntöttük, hogy elindulunk a piacon, és 2020. márciusában földbe állt az egész piac, az egész világ, az önkormányzatiság, meg bármi, ami pénzből élt, és így egy elég nehézkes indulás volt. Ehhez képest ma Magyarországon közel 100 rendszerünk van az ország szerte, jelen vagyunk Szerbiában, Szlovákiában, Németországban, Brazíliában, és most vannak tárgyalásaink horvátországi helyszíneken, illetve Albániában is, Tiranában is jelen vagyunk, úgyhogy ebből az egy pici ötletből kezd globális piac kialakulni, de inkább úgy mondanám, hogy egy globális problémára tudunk globális megoldást nyújtani.
Ez egy nagyszerű történet egyébként, amit elmeséltél, és nem is különösebben akartam belevágni, mert annyira szép íve volt ennek a történet bemutatásnak. Viszont térjünk rá akkor konkrétan a magára az eszközre, mert hogy oké, beszéltél róla, de most én így nem nagyon tudom elképzelni, nem találkoztam még intelligens zebrával. Hogyan működik, hogyan telepítitek?
Az alap működése, illetve az alap kialakítása az úgy néz ki, hogy a zebra 4 sarkára a járda, illetve tehát az úttesten kívüli részre helyezünk 4 darab oszlopot, amik az úttesten keresztül nincsenek összekötve, tehát az úttestet egyáltalán nem kell bontanunk, ez egy óriási előnye, és rádiós kommunikációval kommunikálnak egymással az egyes oszlopok. Amikor a gyalogos az oszlopok közé lép, akkor egyszerre az összes oszlopon fényjelzések indulnak el, irányított fényjelzések, illetve fókuszált fényjelzések a járművezetők felé, amik nappal erősebbek, éjjel gyengébbek, illetve elindul ez az említett lézeres láb megvilágítás, ez a lábfejet világítja meg. Ez csak éjszaka indul el, mert csak akkor funkcionál, akkor van értelme, a sárga jelzések pedig éjjel-nappal. Ezek ugye hagyományos jelzések, tehát ezek még nem különös dolgok, teljesen hatékonyak, hatásosak, de a jövőt tekintve is már fejlesztjük például az e-mobilitáshoz kapcsolódóan az önvezető járművekkel, illetve a vezetéstámogató rendszerekkel kommunikáló rendszereinket. A mi oldalunkról már készen is vagyunk, tehát ezt úgy kell érteni, hogy nem csak fénnyel tudunk jelezni a járműveknek, hanem információval is. Tehát egy önvezető jármű például nagyon ideálisan mutatják mindig, hogy milyen szépen megáll a gyalogosnak, milyen szépen tartja az utat, stb. de tudjuk jól, hogy lehet egy tilosban parkoló jármű, lehet ott bozót, bármi lehet ott, ami miatt pont semmit nem lát az önvezető jármű szenzora, ezért fontos, hogy mi adjunk neki egy információt, és így ő ez alapján is el tudja dönteni, hogy hogyan viselkedjen, hogyan közelítse meg azt az átkelőt.
De ezért is mondtam a beszélgetésünk elején, hogy a közlekedés egy jelentős része gyakorlatilag az adatalapúságra és az adatokra és az információkra épül. Egyébként pedig, aki szeretne egy kis betekintést abba, hogy hogyan is működik ez a termék, a Fenntartható Városok YouTube csatornáján a videósorozatunk egy epizódjában kifejezetten erre is kitértünk, és meglátogattuk a várpalotai zebrát.
Így van, így van.
Az a kérdés, hogy mikor fog igazából Magyarországon elterjedni, milyen az árérték aránya megtérülése, mennyire prioritás mondjuk egy fenntartható város esetében a fenntartható közlekedés elemei közé beépíteni ezt az eszközt?
Talán a legfontosabb annak a megítélése objektíven, hogy ez hasznos-e vagy sem. Ezt nagyon nehéz mérni, ugye a meg nem történt baleset számát nem tudjuk számolni, tehát nem tudjuk egyértelműen, hogy hány baleset nem történt meg a rendszerünk.
Maximum azt tudjuk mérni, hogy hány gyalogos gázolás történt. Tehát
igen,
az ebbe környéken.
Nem annyira tipikus az, hogy ugyanazon az átkelőn olyan sokszor történne. Tehát reprezentatív adatokat nem tudunk ezáltal gyűjteni, de tudunk viszont nagyon sok mást figyelni, például megállási hajlandóságot. Meg tudjuk azt vizsgálni, hogy amikor nincsen rendszerünk, akkor milyen a megállási hajlandóság. Ugye mi nem csak baleseteket kerülünk el ezáltal, hogy használunk egy ilyen rendszert, hanem a közlekedés komfortját javítjuk, hiszen az nagyon fontos, hogy mennyire érzi biztonságban magát mondjuk egy gyalogos, és milyen gyakorisággal állnak meg a járművek. Szubjektív számként el tudom mondani, hogy a telepítéseinknél azt tapasztaltuk, hogy amíg nincs rendszer, 10-ből egy autó áll meg, és amikor van rendszer, eltelt egy hónap, megvizsgáltuk újra a megállási hajlandóságot, megfordult az arány, és 10-ből egy autó nem állt meg.
Szerintem ez egy pszichológia is egyébként.
Abszolút.
Tehát, hogy annyira izgalmassá tudja tenni a közlekedés, vagy a vezetés élményét is, vagy egy gyalogosnak a fegyelmezettségét, hogy van egy ilyen interakció egy eszközzel, hogy szerintem ez egy kicsit pszichológia is.
Ezt onnan tudtuk mi is lemérni, hogy van olyan kisebb település, amit majdnem, hogy falusias légkör leng át, és mielőtt a rendszerünk volt, nyilván mindenki ott ment át, ahol éppen gondolta. És ahogy elindult a rendszerünk, el is telt akár egy év is, tehát visszamegyünk, és azt látjuk, hogy oda vonzza a gyalogost az átkelőhöz. Tehát van egy ilyen közvetett hatása is. De ugye az előbb szubjektív adatokról beszéltem. Fontos, hogy a szkeptikus gondolatokat objektív adatokkal tudjuk csak kioltani. Ehhez pedig a Széchenyi István Egyetem segítségét kértük, azon belül is Borsos Attila és a csapata segítségét, és ők, ha minden igaz, mostanra meg elvégzik azokat a méréseket, amik alapján számszerűen tudjuk meghatározni, hogy előtte és utána milyen volt a közlekedési morál, mennyi volt vagy mennyire javult a közlekedési morál azon az átkelőhelyen, és ez pedig már teljesen objektív adatokra fog épülni.
Azt említetted, hogy mobilis ez az eszköz, ugye nem kell hozzá különösebben megfúrni az aszfaltot, vagy ilyesmi. Mennyire könnyű a telepítés, vagy mennyire könnyíti meg az értékesítést?
Igen, sok esetben, tehát ha az értékesítést nézzük, az önkormányzatoknál sokszor például, ha egy Európai Uniós pályázatból épült út van, akkor nem lehet már hozzányúlni 5 éven belül ahhoz az útszakaszhoz. Nyilván, hogyha olyan extrém dolog történik, igen, de alapvetően nem. Tehát, hogyha akkor derül ki, hogy az veszélyes az az átkelő, például egy iskolát nyitnak azon a szakaszon, akkor az utólagos hozzányúlás nagyon bonyolult. És azzal, hogy mi az úttestet nem vágjuk, azzal ez egy jóval egyszerűbb történet. Valójában ez egy megvalósítható projekt így. Egyébként a kivitelezés relatív egyszerű. 2 lépésből áll. Először telepítjük a konzolokat, az acélszerkezeteket, amire majd utána ráültetjük. Nyilván itt betonozás van, ennek van egy kötési ideje, és utána pedig van a beüzemelési idő. És egyik esetben sem korlátozzuk a forgalmat, ami azért nagyon fontos, fontos, főleg olyan útszakaszokon, ahol egyébként is zsúfolt a közlekedés. Ennek az ideje, tehát maga az előkészítő munka az egy fél nap, és a beüzemelés pedig pár óra, 2-3 óra maximum, tehát viszonylag gyorsan beüzemelhető. Ez abban az esetben, ha állandó helyre tesszük. De ugye beszéltünk mobilitásról, maga a rendszer teljesen autonóm módon is képes működni, minden betáplálástól függetlenül. Tegyük fel, van egy fesztivál helyszín egy évben csak egyszer, egy hétig, akkor akár azokra a vonulási utakra ideiglenes jelleggel is ki lehet helyezni, ahol akkor éppen nagy a gyalogos forgalom.
Nem is kell feltétlenül egy zebrát felfesteni, csak magukat, az oszlopokat így kihelyezni.
Ez egy jó kérdés, mert olyan különleges referenciáink is vannak, amik nem zebrához, nem gyalogátkelő helyhez kötődnek, hanem tudja az önkormányzat, hogy ott egy jelentős gyalogos forgalom, gyalogos átkelés van, de semmilyen feltételnek nem felel meg ahhoz, hogy fel legyen festve gyalogátkelő hely, de szeretnék biztonságosabbá tenni ezt az átkelési pontot, oda lehet építeni a rendszerünket.
Én azt gondolom, itt elhallgatva ezeket a gyakorlati példákat, hogy ugye nagyon sokszor, amikor önkormányzatokról, városokról, digitális megoldásokról beszélünk, és picit most elő is vetítem majd a jövő hónapi témánkat, akkor ugye a legnagyobb kihívás a városvezetők irányába ez az ismeretlentől való félelem, és amiről ugye már többször több kontextusban azt gondolom beszéltünk is, alapvetően nem értjük, hogy ez majd mire lesz jó, és nem látjuk azt, hogy egyébként nekünk miért éri meg ez a beruházás kérdése, és azt gondolom, hogy Lászlóék megoldása több szempontból is nagyon jó példa ennek a problémakörnek a kezelésére. Egyfelől, mert ugye itt, ahogy szóba is került a mérhetőség, és hogyan mérhető, hogy ez valóban mennyire hatékony, vagy mennyire éri meg, úgymond ez a beruházás. Ugye egy nagyon jó példája annak, hogy ha úgy nézzük, akkor a közlekedés biztonság az alapvetően a fenntarthatóság hármas pillérében egy abszolút ugye társadalmi hatás gyakorlatilag, hiszen gyakorlatilag ide sorolható, de közben pedig ez egy gazdasági beruházás, hiszen nyilván az önkormányzatok költségvetését terheli. Kifejezetten azok az előnyök, amelyeket itt most hallhattunk, egy nagyon-nagyon jó hidat képeznek a nem csak kifejezetten ezen megoldás tekintetében, hiszen biztonságosabb lesz a közlekedés. A gyalogosok alapvetően nagyobb biztonságban érzik majd magukat, egyébként kevesebb lesz a baleset, és egyébként maga a város is egy biztonságosabb, élhető városra válik. Emellett pedig, hogyha szabad egy picit holisztikusabban néznem a kérdést, akkor egy ilyen alapvetően digitális megoldás, de egyébként emberközeli vagy egy kevésbé futurisztikus megoldás, azt gondolom, hogy sokkal közelebb tudja hozni ezeket a területeket a döntéshozók számára is, és később akár nyitottabbak lesznek a digitalizáció egyéb eszközeinek a beemelésére is, mondjuk városi települési szinten.
Igen, és milyen egyszerű megoldással operált László a prezentáción, hogy egyszerűen csak egy zöld cipőt használt a lézerfénnyel, és már is felkeltette azt a fajta gyakorlati érdeklődést, amivel meg tudta győzni a városvezetőket. Igen. A telepítésről.
Illetve ugye döntéselőkészítés döntéshozataloknak támogatásában is tudunk segíteni, hiszen mi adatokat gyűjtünk, statisztikai, diagnosztikai adatokat. A rendszereink gyűjtik a gyalogos átkelések számát irány szerint, napszak szerint, illetve a járművek adatait tudjuk gyűjteni, a járműforgalom adatait.
Éppen tehát erről beszéltünk a beszélgetés első felében, hogy mennyire fontos az információ és az adat a közlekedésben.
Igen. De ahogy elmondod, ma még Magyarországon nehéz megtalálni azt az érdeklődési kört, aki számára ez igazán érdekes. Ez egyébként evolúciós folyamata a döntéshozóknál is. Azt látjuk Nyugat-Európában, hogy teljesen igénylik azt, hogy lássák ezeket az adatokat, lássák ezeket az információkat, és hogy említetted, ma Magyarországon azért még bizonytalanok abban, hogy szükség van erre rájuk, hogy tudják ezeket az adatokat felhasználni, mire tudják. Mi próbálunk segíteni abban, hogy ez mi mindenre jó, de alapvetően a lényeg az, hogy mi gyűjtjük az adatokat. Ma már több 10 millió átkelésnyi adatot gyűjtöttünk össze. Az eddig begyűjtött adataink azok elsősorban tényleg statisztikák. Tehát például azt le lehet ebből vonni, hogy az az átkelőhely inkább sötétben, inkább nappal, inkább idélben, mikor terheltebb, vagy pedig teljesen kiegyenlített a terhelés eloszlása. De a járművek figyelésével összevetve már most már képesek vagyunk arra, hogy ténylegesen például megállási hajlandóságot, vagy a konfrontációnak, tehát a járműgyalogos konfrontációnak a mennyiségét meg tudjuk majd határozni, hogy nyilvánvalóan azt, hogyha csak azt látjuk, hogy egy útszakasz időnként sok járművel terhelt, időnként sok gyalogossal, de hogy az időben is találkozik-e, azt például egy ilyen rendszer tudja megmondani.
Igazából akkor egy ilyen közlekedés optimalizációs mérőrendszerként is lehet az intelligens zebrát használni.
Így van. Egyébként a fejlesztéseink ebbe az irányba mennek. Ugye beszélünk okos eszközökről, beszélünk intelligens eszközökről. Nem gondoljuk, hogy attól, hogy egy érzékelő érzékeli a gyalogost, és azután villog, vagy bármit csinál, ettől lesz intelligens. Sokkal inkább attól, hogy adatokat biztosít, és ma ugye nyilván a mesterséges intelligenciát puffogtatják, mint lehetőség, de ugye a mesterséges intelligencia az leginkább adatelemzés, amihez ugye adatokra van szükség. A mi adatainkra igenis rá lehet ereszteni egy mesterséges intelligencia alapú elemzést, és nagyon messze menő következtetéseket lehet, vagy akár valós idejű beavatkozásokat lehet elvégezni. Úgyhogy nagyon sok lehetőség van, és tényleg maga a gyalogos biztonság, a közlekedés biztonság egy sokkal szövevényesebb terület, mint azt én valaha is gondoltam, és talán a megoldások meg a lehetőségek sora az végtelen.
Köszönöm, hogy itt voltál, és további sok sikert kívánok a munkátokhoz. Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a Holnap tegnapja. Köszönöm, Lilla, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Dr. Bartuszek Lilla és Nagy László voltak a vendégeink, ez volt a Holnap tegnapja. Köszönjük a figyelmet.
Közös pont. A Holnap tegnapja vendégei a jövő szervezetei.
A rovat támogatója a Fenntartható Közösségek Alapítvány. Fenntartható városok, élhető települések.